A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva van Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 7. fejezet 13. versétől a 27. verséig bezárólag. A Máté evangéliumának 7. fejezetéből a 13. verstől a 27. versig terjedő szakaszát alázatos szívvel, helyünket elfoglalva hallgassuk. A megnevezett szakaszból így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncsgóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, hálatelt szívvel köszönjük neked, hogy hallhatjuk a te beszédeidet. Köszönjük, hogy a 7 munkás napjai után megengedted, hogy legyen egy 7. napunk, amelyet neked szentelhetünk. Abban is ezt az időt. Köszönjük, hogy életünk így vagy úgy, de előtted van. Kérünk, hogyha úgy van előtted, akkor bocsásd meg bűneinket, és tisztítsd meg a szívünket. Kérünk, hogyha így van, ha mindent megtettünk, és benned reménykedtünk, és hittünk, mindig minden ígéretedben, annak beteljesedésében, akkor erősíts meg bennünket. Mindenképpen kérünk arra, hogy jelölj ki számunkra utat, hogy hadd találjuk meg azt. Mindenki találja meg a sajátját, a saját keskeny, tövises útját, hogy azon a szoros kapun átvigye őt a mennyek országába. Mert rövid az életünk, Urunk, akár 70-80-90 év, akkor is kevés ahhoz, hogy megértsen és befogadjon mindent tőled. Úgyhogy ami ránk tartozik, kérünk azt értesd meg velünk, és adj erőt a kezeinkbe, hogy tudjuk cselekedni a te akaratodat. Áld meg az igi hirdetőjét, hallgatóját és befogadóját, hogy neked tetsző gyümölcsöket teremjünk gazdagon. Amen. Istenünk igéje, amivel keresi a mi szívünket ezen a mai vasárnapon, írva van a már felolvasott hegyi beszéd részletben Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 21. verstől a 23. versig terjedő versekben eképpen. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amen. Kedves testvérek, kicsit nehéz ez a rész a hegyi beszédből, ez a vége. Kicsit többet olvastam, mint ami a mai napra jutott. A mai napra Isten akaratának a cselekvéséről, annak a mérlegéről szóló igehi részek maradtak, vagyis, hogy ki megy be a mennyek országába. Ki az, aki a mennyországba jut a végén. Az életének a végén. És ezzel kapcsolatban Jézus sajnos, illetve hát ő megfontoltan és korrekt módon, de negatív oldalról közelít. Nem mindenki megy be. Tudjátok, a 19.-20. század felvilágosult református teológiájának az egyik, mondjuk inkább az, hogy protestáns teológiájának, mert nem minden református teológiában megvan ez, de reformátusban is. Az egyik nagy hibája az volt, hogy elfogadta, vagy nagyon erőteljesen, vagy félre ismerve a predestináció kálvini tanát, valahol eljutott odáig, hogy univerzalizmust hirdet, amit egyébként hirdet a Biblia is, egy bizonyos szempontból. Ez azt jelenti, hogy mindenki üdvözül. Ez megtalálható sok helyen, félszavakban, mondatokban, Pál apostolnál, Jézus Krisztusnál, ugye a Filippi beliekhez írott levélben, vagy amikor Jézus Krisztus küldetéséről szól az ige, és azt mondja, hogy mindenki üdvözüljön. Természetesen Jézus azért jött, és Isten azért adta az ő egyszülött fiát, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, illetve minden embernek, mindenkinek, hogy üdvözüljön. Na most ebből az ördög, a gonosz, azt a féligasságot fordította ki az elmúlt századokban, az elmúlt évszázadban inkább, de ez mai világban, mai nap is élteti magát, néha félreérthetően még én is mondom. Mégpedig azt, hogy mindenki üdvözülhet. Mindenki a mennyországban van, vagyis kicsit megdöbbentve mindenkit hadd mondjam azt, hogy a pokol üres. Üres a pokol. Mert Isten szeretete hatalmas, jósága nagy, úgyhogy fel se bírjuk fogni, és ezért lehetetlen az, hogy valaki elkárhozzon. Szeretném, ha így lenne. Nyilván Jézus nem véletlenül mondta azokat a szavakat, amelyeket néhány verssel korábban olvasunk, hogy mit aggódtok az életetekért? Kicsinyhitűek? Miért féltek? Miért kell annyit aggódnotok azért, hogy milyen legyen az életetek? Ugye mondja a madarakat, az égi madarakat nem vetnek, nem szántanak, csűrbe sem takarnak be, és Isten mégis eltartja őket. És a mező virágait milyen szépen öltözteti. Hát ti akkor miért forogtok annyit a ruhás szekrény előtt, hogy mit vegyek föl, és nincs egy gönc, amit felvegyek? Amikor az Isten milyen szépen öltözteti a virágokat, hát akkor még titeket. Nem beszélve arról, hogy a nőnek, de a férfinak is a legszebb ékessége nem a ruházat, hanem a szívcsendes alázata és szeretete, aminek békességével és örömével megvidámítja az életet. Elsősorban a családja, a párja életét, aztán pedig a környezete életét. Tehát ez a legszebb ékessége egy embernek, különösen a nőnek. Mit aggódtok, és ezzel Jézus egy rendkívül örömteli dolgot mond, végig mondja, hogy az imádságot meghallgatja az Isten, hát kérjetek, és adatik néktek, hát ti gonoszak vagytok mégis, hogyha a gyereketek kaját kér, akkor nem adtok neki követ. Ha kenyeret kér, akkor nem adtok követ, hogyha húst kér, akkor nem adtok gyíkot vagy kígyót. Akinek gyereke van, tudja, hogy mennyi mindent megtesz az ember azért, hogy a gyereke egyen. Múltkor vettünk egy fajta bébi tápot, és nem ette meg a lányunk. Hát a szívünk szakadt meg, mert valamiért nem ízlett neki. Aztán mentünk, és addig mentünk, ameddig nem vettünk, nem voltunk otthon egy másikat, amit viszont már megevett. Szóval mi gonosz létünkre mennyi mindent tudunk megtenni a gyermekeinket, hát akkor a mennyei atya, akiben semmi gonoszság nincs, aki a jóság, az mennyivel inkább szeretné a legjobb, a legfőbb jót nektek. Ezt elképzelem, Jézus valami túláradó örömmel mondja azoknak, akik hallgatják őt, hogy ember, figyelj, hát bízzál már, próbálj már meg örülni az életnek egy kicsit. Aztán jön ez a rész, és elképzelem Jézust, amint egy picit elkomorodik, mert fontos dolgokat kell mondania, mert intenie is kell, hogy csapdába ne essünk. Mert ameddig ebben a világban vagyunk, és ez egy köztes világ, mindenkinek pontosan tudnia kell, hogy nem vagyunk otthon. Tartunk hazafelé. Úton vagyunk. Ez nem a hazánk. És minden, ami itt van, ami körülvesz bennünket, az kettős, ambivalens. Egyrészt jó, csodálatosak a virágok, az állatok, a világ körülöttünk, vannak nagyon szép dolgok, amiket tesz az ember, a szeretet cselekedetei, az önfeláldozó segítségnyújtás cselekedetei, amit mi teszünk is, azok között is van csodálatos dolog, de a világban sok természeti csoda között is van csodálatos dolog, ami viszont csak tükörképe annak, amit Isten valójában szándékszik felállítani az örökké valóságban. Mert ez a világ elmúlik, és annak minden részlete. Az Isten ígéje viszont megmarad örökké. Egyedül egy dolog van, ami örökre megmarad, és ez a mindenható Úr. Évmilliárdokra visszamenőleg, ha megnézzük, voltak, amikor dinoszauruszok népesítették be a világot. Talán több százmillió évig. Eltűntek. Volt, amikor nem így álltak a kontinensek, voltak kontinensek, amelyek elmerültek, és amelyek felbukkantak. A világ változik, és elmúlás felé halad. Pontosan kell tudnunk, hogy az életünk is elmúlik. Ezért mondja Jézus, hogy míg itt vagyunk, ebben a kettős világban élünk, mert a jó, a szép és a csodálatos dolgok, azok Isten tükörképei, az Isten által teremtett tökéletes világ darabjai, fénysugarai itt bennünk, a lelkünkben és körülöttünk. Megcsodálunk egy szép virágot, az is az. De annak a virágnak a sokszorosa csodálható majd meg a mennyországban, amit majd Isten újjáteremt. Mert amíg itt vagyunk, addig kettős ez a világ, mert van benne jó is, és el kell érkeznünk oda, hogy kimondjam, van benne rossz. Nagyon sok rossz. Sok rossz, ami a természetben is megmutatkozik, a természeti katasztrófák által meghalt ártatlan emberek és állatok. Bár mindig megkérdezem magamtól, hogy valójában ki az, aki ártatlan. Teljesen, 100%-ig büntelen ebben a világban, de valójában biztos, hogy jobban megérdemelni a halált és sokszoros gyilkos, mint egy olyan ember, aki mezőgazdaságból él, és egy természeti katasztrófa által másik nap már nem ébred föl. Természetesen ő sem bűntelen, csak az érdemeket mértem meg, de mégis vannak rossz dolgok ebben a világban, a természetben is, és vannak rossz dolgok bennünk is, emberekben. Hogyha nagyon-nagyon gonosz dolgoktól megyek, a világháborúban elkövetett mészárlásoktól és tömeggyilkosságoktól megyek visszafelé, azokig a rossz dolgokig, amiket mi magunk teszünk, akár a mai nap is. Hiszen rossz dolog az, ha szóban, tettben vagy csak gondolatban valakit megbántasz, és ilyet teszel naponta legalább hármat. De szerintem többet is. És ha már egy rossz dolgot tettél, akkor benned is ott van a rossz. Mert ilyenek vagyunk. Bűnben születtünk, bűnben fogantunk, és bűnben élünk. Körülvesz bennünket az a világ, amit az engedetlenségünk által engedtünk beszivárogni, engedtünk uralkodóvá válni ebben az életben. Amikor Istennek engedetlen volt az első ember, onnantól kezdve a világ domináns gondolata a romlás és a gonoszság. És ebbe születünk bele. Csak azért van meg még ez a világ, mert az Isten kitalált valamit, amit mi úgy fogalmaztunk meg, hogy kegyelem. Csak azért élünk. Sajnos ezt a részt most, amit mondok, el kell hordoznunk és el kell viselnünk. Jobban szeretnék evangéliumot hirdetni, amire rá is fogok térni a végén, de nem mindig tehetem meg. És örülök is egy picit, hogy több időnk van, mert ki tudjuk fejteni jobban ezt a bibliai részt. Azért kezdtem a keskeny úttól és a szoros kaputól, mert összetartoznak ezek az igeszakaszok. Azt mondja Jézus, hogy szoros kapu és keskeny út. Ne legyenek illúzióink. Aki ebben a világban Isten szerint akar élni, az nem ebbe a világba való. Az oda való, ahol Jézus Krisztus. Ő is mondja János evangéliumában, hogy én nem ebből a világból való vagyok. Az én világom egy teljesen más világ. Az én világom az Isten világa, ahol nincsen rossz, ahol nincsen gonosz. De itt vagyok, veletek. Itt vagyok Pilátussal beszélgetve, aki most arra készül, hogy halálra ítéljen. Itt vagyok a zsinagógában, a gonosz, halálra szánó egyházi vezetők között. Itt vagyok a nép között, akik potompénzért, bagóért elárulnak engem, és azt kiabálják, hogy feszítsd meg, mert megfizették őket. Vagy mert csak éppen erre támad kedvük, hogy szórakozzanak egy kicsit az ünnep előtt. Én nem ebből a világból való vagyok, mégis itt vagyok közöttetek, és járom azt a keskeny utat, ami a Golgota útja, ami a kereszt hordozás és egészen a keresztre feszülés és a kereszt halál útja, mert ha egy kicsit kitérnék jobbra, vagy egy kicsit kitérnék balra, akkor már nem a keresztre mennék. Nagyon sok emberi elgondolás van, ami azt mondja, hogy Jézus nem is halt meg a kereszten, vagy nem is ment keresztre. Kezdve a muszlim elgondolástól, akik nagyra tartják Jézust, mint prófétát, mint Isten fiát, de az igaz hitű muzulmán nem hiheti, hogy Isten fia megfeszül a kereszten és meghal. Nem ő volt ott, mondják a muzulmánok, csak a teste. Vagy különböző gnosztikus tanítások mondják, hogy Jézus kívülről nézte, ahogy a hasonmása, vagy ő maga, de nem ő mégsem, megfeszül a kereszten. Vagy ahogy Dan Brown mondja, abban a nagyon nagy sikerű könyvében jellemző az emberre, hogy mi az, amit megvásárol, és mi lesz sikeres ebben a világban, hogy Jézus nem is halt meg a kereszten, csak elájult és megfeszülve leszették, nem is törték el a lábszárcsontját, hűsölt egy kicsit a sírban, ami közel volt a kereszthez, és aztán utána kitámogatták, és elment Franciaországba, és családot alapított. Ha egy picit eltérsz jobbra vagy balra, Jézus, akkor nem a keresztre mész. De nem tért el. Ő azon a keskeny úton járt. Nem ebből a világból való, de ebben a világban van, és keskeny úton járt, és az a szoros kapu, a kereszt, amelyen keresztül a feltámadásra jut Jézus. Na most akkor te. Te, aki Krisztust akarod követni. Neked vajon milyen utad lesz? Széles? Sokféle dolgot megengedő, sokfelé elkalandozó, valamit nem komolyan vevő, valamit nem megértő. Neked milyen utad lehet, ha Krisztust követed? Csak keskeny. Nem lehet letérni jobbra és balra. Testvérek, nagyon komolyan kell vennünk az intést. Jézus pont ezért, és elképzelem, ahogy egy picit elkomorodik, mert nagyon szereti a tanítványait, nagyon szereti az embereket, de el kell mondja, hogy óvakodjatok az utaktól, mert hogyha lazán éljük az életünket, és úgy gondoljuk, hogy sok minden belefér, akkor miben különbözünk a világtól? Miben különbözünk azoktól az emberektől, akiknek manapság már semmi nem szent? Azoktól, akik meggyilkolják a lelket, akik már az óvodában, már a gyerekkorban próbálják az identitást, a nemes érzelmeket, a nemes gondolatokat, a szép gondolatokat meggyilkolni. Például ne neveljük a gyerekeket arra, hogy ő kislány vagy kisfiú, hát majd eldönti maga, nem? Akkor miben különbözünk tőlük? Ha mi is sok mindent megengedünk magunknak, vagy van olyan dolog, amit megengedünk magunknak, amit ők is, amikor a gyülekezetben, és ezt Jézus konkrétan a közösségeknek írja, hogy a gyülekezeten belül nem figyelmezteted saját magadat, vagy a testvéredet arra, hogy ez nem helyes, akkor a gyülekezet elveszti a lényegét, az eszenciáját. Nem arról van szó, hogy boszorkányokat kell üldöznünk, hogy mindenkit kinézni a padba, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te ebben, te abban nem teljesítettél, nem csináltad, nem vagy jó, gonosz vagy, erkölcstelen vagy. Nem a boszorkány üldözésről van szó, hanem a szelíd, szeretetteljes figyelmeztetésről. Még egyszer mondom, szelíd, szeretetteljes, mert amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, biztos vagyok benne, hogy komolyan, elkomorultan, de szeliden és szeretettel mondta. Figyeljetek, nem mindenki megy be. Ez azért van ez a figyelmeztetés, a szoros kapu, a keskeny út, a gyümölcsök, hogy ti bemenjetek. Gyümölcseitekről ismeritek meg, a múlt vasárnap volt róla szó. Milyen gyümölcsöt terem az életem? Lehet, hogy nehéz a munkahelyem, de türelmesen és szeretettel dolgozok benne. Lehet, hogy nehéz a családi helyzetem, de megküzdök, ahogy Jézus a keresztel. Lehet, hogy nehéz az egészségi állapotom, de kitartóan, türelemmel viselem, és közben tudok szeretni. Lehet, hogy nehéz emberek vesznek körül, de próbálok én magam szelíd, szeretetteljes és békés lenni, hogy én mást sugározzak. És ez a gyümölcs, ugye a Galata beliekhez írott levél végén Pál elmondja, mik a lélek gyümölcsei. Mikről ismerjük meg azt, hogy valaki Krisztus útján jár azon a keskeny úton. Nem arról, hogy felfelé ível a karrierje, mert lehet egyébként, Isten ezt szereti. Szereti áldani az övéit. Nem arról, hogy gazdag, nem arról, hogy majd ő segít, hogyha nekem problémám van, mert jó kapcsolatai vannak, hanem arról, hogy ezeket a lelki értékeket sugározza maga körül. Olvassuk el. Galata levél vége. És Jézus elmondja, hogy ti nektek figyelni kell ezekre a dolgokra, mert nem mindenki megy be. Sokan vannak, és ez megint a gyülekezetre szól, gyülekezetről, a miénkről, az összes keresztény gyülekezetről, akik mondják, hogy Uram, Uram, de nem cselekszik az ő akaratát. Mondjuk, hogy Jézus Krisztus. Mondjuk, hogy Isten. Mondjuk, hogy Atyánk. De vajon tényleg cselekesszük-e, amit ő kér, vagy akar? Egy nagyon jó istentiszteletet, prédikációt láttam erről az ige szakaszról. Egy houstoni baptista ifjúsági találkozón mondta el egy misszionárius az ott lévő baptista fiatalok ezreinek, akik azért jöttek oda, mert ők úgy gondolják, hogy életüket Isten szerint akarják élni, és Isten követve szeretnék megélni azt, amit Isten nekik adott, ezt az életet. És ez a hittérítő prédikátor elmondta nekik, hogy ti jártok a keskeny úton? Hát nézd magadra, mi van rajtad? Kifordul a melled a kivágáson, és olyan miniszoknyád van, hogy csak azért nem látszik, hogy bugyi van rajtad, mert lehet, hogy nincs. Ki vagy te? Miben különbözöl te attól, aki kívül van? Öltözékben, szóhasználatban, és ezek a fiatalok megdöbbenve hallgatták, láttam videófelvételt, amit mond. Gondold végig! Te biztos, hogy oda tartozol? Mert nem elég azt mondani, hogy Uram, én átadtam az életemet neked. Ez divat egyébként a baptista körökben, vagy új protestáns körökben, hogy el kell mondani, hogy én átadtam az életemet Krisztusnak. És onnantól kezdve felnőtt konfirmációra mehet, mert gyülekezeti tag. Én átadtam az életemet Krisztusnak. Elmondtuk mi már ezt valamikor is? Hogy Uram, én átadtam az életemet, én át akarom adni az életemet neked. Ennyivel lehet, hogy ők előrébb vannak, mint mi. Mert én ezt még a teológia után már lelkipásztorként mondtam el, már gyülekezeti szolgaként. Hogy Uram, én átadtam, át akarom adni az életemet neked. Ők fiatal korban elmondják, de ezt mondja a prédikátor, elég ez? Hát hogy beszélsz? Válogass meg a szavaidat. Mert ez is a keskeny út része. Hogy viselkedsz? Hogy öltözködsz? Mert ez is a keskeny út része. És aztán jöhetünk mi. Mert ugyanez a prédikáció ide nem tartozik, de sok részletét mi magunk is megnézhetjük magunkon. Mert vajon mi tesszük-e azt, amit az Úristen akar tőlünk? Amit Jézus kér. Megépítjük a templomainkat, és azt várjuk, hogy bejöjjenek az emberek. Mert miért is? Miért jöjjenek be az emberek a templomba? Nem természetes dolog. 60-70 éve idestova már nem reklámozzák úgy. És nem is természetes a családokban. Vajon Jézus templomot épített? Vagy esetleg Jézus leült egy házba, és várta, hogy oda menjenek hozzá az emberek? Mentek egyébként hozzá, mert ő az volt, aki vonzotta az embereket. De Jézus nem állt meg egy helyen. Jézus maga is ment. Ment oda, ahol szükség volt rá, és hívta az embereket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. A templomunk külső részén ez a felirat áll. Hány méterről lehet elolvasni? Mérjük meg egyszer. Mert ahány méterről el lehet olvasni ezt a feliratot, hogy jöjjetek én hozzám, jöjjetek Krisztushoz, abban a körben nincsen semmi dolgunk. De azon túl viszont van. Az azon túleső rész a mi feladatunk. Menni. Mert a missziói parancs nem egyszer, nem is kétszer hangzik el az Új Szövetségben. Valóban cselekedett te a te atyádnak akaratát? Vagy csak mondjuk, hogy Uram, Uram. Mert hiába mondjuk, hogy Uram, Uram, és tesszük a dolgunkat akár még helyesen is a mi életünkben, űzünk ki ördögöket és profétálunk, az még nem elég. Mert azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek titeket. Ti gonosztevők. A gonosztevők szó a görögben anomoszt, ami azt jelenti, hogy törvény nélküli. A nomosz ugye a törvény, az az a fosztóképző, vagyis nincs meg benned a törvény. Nagyon sokszor prédikálunk a szeretetről, és a végén csak odaérkezünk egyébként, de míg a szeretetről szót ejtünk, előtte fontos tudnunk, hogy a szeretet nem mutatkozik meg, és igazából nem értelmezhető a törvény nélkül. Mindenféle törvény nélkül. Törvénynek most csak két fajtáját hadd soroljam föl. Az egyik az erkölcsi törvények. Nagyon komolyan kell vennünk a 10 parancsolattól kezdődően az összes törvényt, ami szabályozza az életünket. Ezek a betű szerinti törvények. Azok a törvények, amelyek szabályozzák azt, hogy te hogyan viselkedj a másikkal, és mit kell tenned különböző helyzetekben. Van törvényünk? Engedelmeskedünk neki? Bele van írva a szívünkbe a törvény minden egyes betűje? Mert hogyha nincsen, akkor Jézus nem tudja az ő szeretetét kiárasztani ránk. Én tudom, hogy nem könnyű a törvénynek megfelelni, én magam sem tudok mindig. Én magam is magamat közétek tartozónak számítom, és nem vagyok jobb egy fikarsznyival sem senkinél azok közül, akik itt ülnek. Sőt, tovább megyek, igazából mi magunk, akik itt vagyunk, nem vagyunk jobbak, egy fikarsznyival sem jobbak azoknál, akik kint vannak, akik nem itt vannak bent a templomban. A törvény nem ezért van, hogy a másikat megítéld, vagy a másikat elítéld. A törvény belül benned kell, hogy dolgozzon, és elsősorban magadat kell, hogy a törvény útjára tereld. Te találd meg a törvényt az életedben. A betű szerinti törvényt. És van egy másik törvény, ez a lélek törvénye. A szíveinkbe rekesztett tűz. A Szentlélek törvénye, amit Jeremiás úgy fogalmazott meg, hogy rászedtél, Uram, mert ez a lélek tüze, ami belül törvényszerűen lobban fel abban, aki szereti az Istent, és aki megtapasztalja Isten szeretetét, az visz. Az oda visz, ahová menned kell. Az akkor vezet az életedben, amikor a legnehezebb időszakokat éled meg. Az olyan dolgokat mondat veled, amit te magadból lehet, hogy nem mondanál. Például, bocsáss meg. Lehet, hogy magadtól sosem mondanád annak, aki annyi rosszat tett veled. Béküljünk ki. Kérlek. Ez egy egyszerű szó. A lélek bennünk, ahogy Jézus mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos vagyok és szelíd, ebbe a küldetésbe visz. Így viselkedsz majd, így szólsz majd, így látsz majd, mert ez a lélek törvénye, a lelkesedés törvénye, a lelkesedés törvénye, amely, hogyha elkezd működni benned, akkor te magad viszed az evangéliumot, és te magad leszel az evangélium, és te magadhoz hívod az embereket, akik evangéliumra éhesek. Akkor te leszel az Isten ügynöke, az Isten hírnöke, az Isten küldötte minden helyen. Ez is törvény. Ez törvényszerű. Ettől nem menekül meg egyetlen egy lélek sem, aki megkapja a Szent Lelket. Keresztelkedjetek meg, és higgyetek. Mert aki megkeresztelkedik, és hisz, az üdvözül. A hit, az ugye egyértelmű. A keresztség az is egyértelműnek tűnik, de hozzá kell tenni a lélek keresztségét. A vízzel való keresztség csak jelkép, ahhoz hozzá kell tenni a Szentlélek keresztségét, amit Jézus mond, vegyetek Szent Lelket. Keressük meg magunkban ennek a törvényszerűségét is. És így tegyük helyre a mi életünket. Van mit helyre tennünk. Mint mondtam, ez nem azt jelenti, hogy jobbak lennénk bárkinél. Biztos vagyok benne, úgy, ahogy magamra nézve is igaznak érzem, hogy nem vagyunk jobbak. De nem spórolhatjuk meg a keskeny utat. Nem spórolhatom meg azt, hogy Isten lássa, és hogy az emberek is lássák azt, hogy törekszem. Hogy belegebedek, hogy majd meghalok abba, hogy igyekezzem megtartani az Isten parancsolatait. Nem más miatt, hanem magam miatt. Aztán, hogyha valakit látok eltévedni, akkor menjek oda szeretettel, és ne elítéljem, és ne kárhozatra és pokolra küldjem, hanem az üdvösségre hívjam, és mondjam azt, hogy nézd, én is küzdök hasonló problémákkal és nehézségekkel, vagy tudom, hogy nehéz az, amiben te vagy, akármilyen bűn, vagy akármilyen gonosz dolog az, vagy akármilyen szerencsétlenség. De ne add fel, és ne legyen az életedben semmi harag, ne legyen az életedben semmi békétlenség, ne legyen irigység. És sorolhatnám azokat, amik viszont rossz, hogyha vannak az életünkben. Ez kötelességünk, feladatunk, magunkban és másokban. De ne feledkezzünk el a szeretettel, a szeretetről. Mert mi jogosítja fel Jézust arra, hogy ezt mondja? Mi jogosítja fel Jézust arra, hogy azt mondja, hogy keskeny út? Mi jogosítja fel Jézust arra, hogy azt mondja, hogy nem mindenki megy be? Az ő élete, az ő szeretete. Mert Jézus úgy élt, ahogy élt. Ha végigolvassuk a Szentírást, az evangéliumokból egyértelmű az életének a minősége. És mi lett a vége? Meghalt. Feláldozta magát, értünk. Ez a szeretet. Ezzel a szeretettel fordult az emberhez az Isten. Ez jogosítja fel az Istent arra, hogy így beszéljen. Amikor szeretetet kérünk számon, amikor szeretetet kérünk a saját életeddel szemben, szeresd magadat annyira, hogy nem vagy ilyen és ilyen, nem teszed meg ezt és ezt, hogy kibírod ezt és ezt. Szeresd magadat annyira, és szeresd az embertársadat annyira, hogy mindenki folytassa. Akkor bennünket is az jogosít fel, hogy mi is azon a keskeny úton járunk, és azt tölt el erővel, hogy Jézus szeret, és mi is szeretünk. Mert ahogy Pál apostol írja, a szeretet sok bűnt elfedez. A szeretet sok bűnt elfedez. Hogyha valakinek az életét a rosszról a jóra tereled, akkor megmented annak az életét. Akkor ő is bemehet a szoros kapun. Lehet, hogy az élete keskeny út lesz, és azért nem lesz mindig örömtelien hálás. De ez az élet, ez csak egy főpróba. Az örökkévalóság elképzelhetetlenül több. Mi mindig variálunk. Mindig próbálkozunk. Azt mondjuk, hogy hogy lehet örökkévaló? Hogy van az, hogy az időben, a cselekedet? Ugye S egyenlő V/T, az út, a megtett út egyenlő az idővel és a sebességgel. Ez ebben a világban igaz. És mindig méricskélünk, hogy ez valahol nem lehet, valahol nem megy. Az Isten, aki dinamizmus, aki ige, figyeljük meg, Jézus azt mondja, hogy tenni, aki nem teszi az én atyám akaratát, aki nem cselekszi, az nem megy be. Tehát ebben a világban nekünk cselekedni kell, aztán vár egy olyan világ, amiben nincsen idő. Hogy lehet ez? Mindig olyasmit akarunk megfejteni, ami túlmegy a mi lehetőségeinken, a mi értelmünkön. Hiszen Isten most is időtlen. Ő számára nincsen tér. Nincsen idő. Ebben a világban is. Mégis mennyiszer éreztük már, hogy valamit tett az életünkben? Mennyiszer éreztük már, hogy valamit működött, valamit megfordított, valamit helyre tett, hogy erő hatotta át az életünket, és valami rendbe jött, pedig az Isten számára nincsen idő. Hát testvérek, hogyha majd odaérkezünk arra a helyre, ahol most a tettek számítanak, ami az időben történik, ott, azon a helyen, ahol már nem lesz idő, ott az Isten végtelen szeretetében majd megértjük. Ezért nem merem azt mondani, hogy üres a pokol, de azt sem merem mondani, hogy valaki, bárki közülünk a kárhozatra, pokolra jut. Halljátok meg a szót, és ha ti meghallottátok, mondjátok el másnak is, és akkor az ő helyük üres lesz. Mert Isten azt akarja, azt szeretné, ha mindenkinek a helye a kárhozatban üres lenne. A mennyországban pedig minden hely feltöltődne. Így legyen. Amen. Hálát adok neked, Uram, a szoros kapuért és a keskeny útért. Hálát adok neked, hogy megtalálhattam azt. És hálát adok neked azért a sok millió lélekért, aki szintén megtalálta azt. Hálát adok neked a gyülekezetekért, azokért a lelkekért, akik kerestek és találtak. Köszönjük azt is, Urunk, hogy vezetsz bennünket ezen az úton. Megvalljuk, hogy oly sokszor letérünk róla. Mikor átpillantunk a széles útra, ahol sokan járnak, és felhőtlenül, vigadozva élik az életüket, és sokszor észre sem veszik nyomorúságaikat, és mi is azt szeretnénk, akkor átugrunk a széles útra, egy-két kanyarra. Köszönöm, hogy visszaviszel. Köszönöm, hogy megalázol. Azért, hogy megértsem, hogy nem lehet visszaélni a szeretettel, nem lehet visszaélni a kegyelemmel. És köszönöm, hogy mégis bíztatsz, hogy minél jobban higgyek benned, merjek rád támaszkodni. Így kérek minden egyes életért. Kérünk, Urunk, azokért, akik terheket hordoznak, a gyászolókért, akik számukra fontos lelkeket vesztettek el ezen az úton. Kérlek, mutasd meg nekik a kaput, amin a mennyei dicsőség fény ragyog át, ami vár bennünket. Mutasd meg az igazi élő reménységet, ami megtart bennünket itt ebben a világban. Mutasd meg a vigasztalást, hogy találjanak békét, és a békesség megtartsa az életüket. Imádkozom, Uram, a betegekért, gyógyítsd meg őket. Igen, szeretném és merném kérni azt, hogy gyógyítsd meg a betegeket, mert te megteheted azt. De adj nekünk tiszta szívet és reménységet, és hitet, hogyha nem teszed, akkor tudjuk azt békével elfogadni. A saját életünkben, a szeretteink életében is. Adj, Urunk, reménységet népünknek, nemzetünknek. Nehéz időszakot élünk. Te tudod miért. Add, hogy tudjunk belőle tanulni. Mert olyan sokat tanulhattunk volna már az elmúlt időszakból, mégis olyan keveset tudunk. Kérlek, segíts a jövővel, a jövőben hinni. a jövőben remélni. Úrunk Istenünk, így kérünk a gyülekezetekért is, ezért a nagy templomi református gyülekezetért is, a mi kis közösségünkért. Áldj meg, szentelj meg bennünket. A szeretet lelkével figyelmeztes a keskeny útra és a cselekedetekre, hogy halljuk meg, amit mond az Isten. Halljuk meg Jézus szavát az életünkben, és merjük mondani, tovább mondani, és rábízni a mi életünket is. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Rövid ideig a magunk csendjében imádkozzunk. Amikor a mi Urunk földön járt, így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.